Jó estét kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Hofmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár, kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Államtitkár azt mondja, a miniszterelnök azt mondta, olyan felső oktatást szeretne, ahol minden diák maga állja a tanulás költségét. Mikortól kell mindenkinek fizetni?
Nincsen határidő, ez egy távlati cél, miniszterelnök úr is pontosan tudja, és ez benne volt a kőszegi beszédében, hiszen ott hangzott ez el, hogy ez a cél, ehhez kell elérni, de az államnak azért szerepe marad, főleg olyan képzések támogatásában, amelyek sikeresen előre tudják lendíteni a gazdaságot, amelyre az államnak szüksége van, de az a cél, hogy a felsőoktatási hallgatók, szereplők, a társadalom, a gazdasági élet szereplői fokozatosan egyre nagyobb részt vállaljanak a felsőoktatási rendszer fenntartásában. Valahogy úgy, ahogy ez a fejlett országokban van, ahol nincs az a kényelmi állapot, hogy az állambácsi mindent kiért, mindent kifizet, a hallgatóknak pedig nincs más dolguk, mint hogy eltöltsenek az egyetemen 5 akár 10 évet az állampénzén. Ezt az állapotot kell megtörni, megszakítani, és egy olyan racionális irányba elvinni, ahol komoly felelősséggel dönthet. Egy fiatal arról, hogy milyen szakot választ, ez a szak vélhetőleg majd, hogyha önköltséggel fog tanulni, akkor olyan lesz, amely minél hamarabb piacképes, ha pedig kap állami ösztöndíjat, akkor is lesz egy olyan külső erő, amely abba az irányba löki, hogy minél előbb végezzen, és hát minél eredményesebb diplomát kapjon. Úgyhogy ez egy olyan elgondolás, ami talán nem ebben a megfogalmazásban, de régóta többször elhangzott, én magam is közvetítettem több interjúban, és ennek az első lépése az ezévi kormányrendeletben már tetten érhető, amely arról szólt, hogy nem korlátozzuk egyáltalán a felsőoktatásba jelentkezők és felvehetőknek a számát, hiszen bárki, aki eléri a legalább 240 pontot, és az egyetem kapacitása bírja, az felvételt nyer, és csak a legjobbak kapnak állami ösztöndíjat. Az ő számuk ebben az évben nem nagy mértékben, de csökkent már a tavalyihoz képest. Ez várható a jövő évben is, egy fokozatos csökkenés. Ez évről évre szükséges döntést igényel, a népgazdaság adott évi helyzetét kell mérlegelni hozzá, a kilátásokat, a fejlesztési stratégiákat, tehát nincs ilyen lista vagy grafikon, amelyből az lehetne kiolvasható, hogy 13-ban ilyen szakon ennyi, 14-ben amolyan szakon annyi férőhely lesz, most dolgozunk azon, hogy az idei adatok pontos elemzéséből javaslatot tegyünk arra, hogy a jövő évben milyen szakokon, milyen képzéseken, milyen felsőoktatási intézményekben támogassa az állam a képzéseket.
A miniszterelnök kőszegi szavaiból némi sürgetést azért ki lehetett hallani, ő úgy hallottam, hogy kicsit gyorsítani szeretné az önfenntartó felsőoktatás kialakítását. A tárcának vannak számításai arra, hogy körülbelül mennyi idő alatt lehet ezt az óhajt megvalósítani?
Egyelőre még nem tartunk itt, mint mondtam. Most tartunk ott, hogy az idei felvételi adatokat elemezzük, és megtesszük a javaslatunkat természetesen a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen, hiszen az állami férőhelyekhez a költségvetés biztosítja az összeget. Úgyhogy néhány hónappal később tudok erről majd pontosabb információkkal szolgálni.
Néhány hónappal később készül egy olyan terv, ami legalább a cikluson belül megmondja, hogy mit kell az önfenntartó felsőoktatás kialakításáért lépni, tenni?
Nem, a terv elkészítését elkezdtük, de nincs még abban a stádiumban, hogy erről hitelesen és közérthetően nyilatkozni tudjak. Gyorsítani kell a folyamatot, ezzel én is egyetértek, még sok nyitott kérdés van.
Azt hogy számítják ki, hogy döntik el, hogy melyek azok az oktatási formák, szakok, amelyekre a nemzetgazdaságnak szüksége van, mert hát nehéz egy-két évre előre gondolkozni, hogy az ipar mit óhajt.
Nos, ezért nem lehet ilyen távlati tervet sem letenni az asztalra, mert nagyon gyorsan változó világban vagyunk. Mindazonáltal azt látjuk már most is, hogy azok a szándékok és célok, amelyek a keretszámokban megjelentek, hogy tudnilik, növelni kell a műszaki és természettudományos képzések számát, és oda koncentrálni az állami ösztöndíjakat, ez visszhangra találta a jelentkezésekben, de még korán sem elegendő visszhangra. És a folyamat tempóját azért nem tudom én magam sem megítélni, mert még csak most fog indulni a jövő tanévben a középiskolákban az a fejlesztés, az a változás, amely visszahozza például a tagozatos iskolákat, így a természettudományos iskolákat és osztályokat, amelyek az utánpótlását biztosítják ezeknek a képzéseknek. Ezért ez bizony egy lassú folyamat, de az idei adatok, tények megfogalmaztak olyan üzeneteket a középiskolák felé, hogy érdemes nagyobb erőket a természettudományok, műszaki, majdani műszaki tudományokat előkészítő matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz tanulásába fektetni, és azt meg fogjuk látni már jövő év tavaszán, hogy mennyivel növekedtek ide a jelentkezések. Na most ezeket a tervszámokat persze az élet felül is írhatja, ezért én jónak tartom azt a szisztémát, hogy évről évre haladunk. Nyilvánvalóan lesz egy távlati elgondolás, amelyet a kormány talán egy stratégiaként tudomásul vesz, majd elfogad, de a felvételi létszámokat, az államilag támogatott létszámokat még hosszú időre, évről évre akarjuk meghatározni. Az államilag támogatott létszámokról van szó, mert továbbra is igaz az, hogy a felsőoktatásban jelentkezők és felvendők létszámát nem kívánjuk korlátozni, csak minőségi szempontból azért, hogy azok kerüljenek be, akik vélhetőleg képesek és készek arra, hogy a tanulmányaikat sikerrel befejezzék.
Tényként kezelhető, hogy a jogász és a gazdasági képzések állami finanszírozása jövőre megszűnik?
Mert formális döntés még ugyan nincsen, de én tényként kezelem, mert sok ilyen üzenet vagy megfogalmazás elhangzott már, és az idén is ez a 100, illetve 250 államilag támogatott keretszám azt mutatta, hogy ez korán sem felel meg az igényeknek, ugyanakkor jelentősen megnőtt ezekre a képzésekre az önköltséges formában tanulni akaróknak a száma, nem csökkent tehát ez a szándék. Ez viszont azt mutatja, hogy amennyiben egyetlen államilag támogatott hely sem lesz ezeken a képzéseken, nem kell attól tartani, hogy ezek a képzések megszűnnek. Tavaly is láttuk már, amikor a keretszámokat meghatározta a kormány, hogy ez az a két terület, ahol szinte 100%-os biztonsággal el tudnak helyezkedni a végzettek. Ráadásul olyan fizetést kapnak mindjárt kezdő fizetésként, amelyből nyugodtan tudják törleszteni a majdani diákhitelt, annak a részleteit. Ezért tehát indokolt, hogy ebből vonuljon ki elsősorban az állam. Hozzáteszem azt, hogy van a kormánynak egy olyan ígérete is, hogy azok a majdani diplomások, akik jogász, illetve közgazdász diplomát szereznek, és az állam fogja őket foglalkoztatni a végzésük után, nekik az állam vissza fogja téríteni a diákhitelt egy összegben, tehát nem nekik kell törleszteni. Ezért tehát azt kell együtt látni, hogy az állam nem akar kivonulni a felsőoktatás támogatásából, hiszen majdan ez a visszatérítés is azért a költségvetésből fog történni, mi több a diákhitelre is. Egyelőre még pontosan nem tudni, hogy mennyit, de komoly milliárdokat fog az állam fordítani, hiszen a 2%-os kamat, amellyel majd a diákhitelt az önköltséges képzésben résztvevő hallgatóknak vissza kell fizetni, az állami támogatással tud csak létesülni, miközben a piaci kamat ennél lényegesen több. Nos, talán joggal felmerül a kérdés, hogy mi értelme van akkor ennek az átstruktúrálásnak, hogyha az állam továbbra is komoly összegeket, milliárdokat fektet a felsőoktatásba. Éppen az az értelme, hogy a tanulási utak rövidebbek legyenek, hogy gyorsabban, eredményesebben és felelősségvállalással végezzék el a hallgatók az egyetemeket és a főiskolákat. Meg akarjuk szüntetni azt a hát nehezen minősíthető állapotot, hogy sok olyan esetet tudunk, talán ön is, meg a kedves hallgatók is ismernek olyan fiatalt a környezetükből, aki már akár 8-10 éve egyetemista, fölveszi az összes diáknak járó kedvezményt.
De nem jogász és közgazdász szakokra jellemző ez, azért én inkább ezeket ismerem.
Sok helyen van, sok helyen jellemző ez. Nincs róla pontos adatunk, mert nem szolgáltattak ilyen adatot az egyetemek, de tapasztalati adat nagyon sok ilyen van. És ez nem jó, hiszen ez lényegében a költségvetés adóforintjainak a felelőtlen költése.
Igen, most a saját pénzével mindenki jobban fog gazdálkodni.
Így van. Ezt így értem. Van, és felelősebben dönt arról, hogy milyen szakra jelentkezzen. Azt reméljük ettől a változástól, azt is reméljük, hogy szűnik az olyan nehezen, a munkaerőpiacon nehezen hasznosítható diplomák szerzésére vonatkozó szándék, amely hát van egy papírja a fiatalnak, de igazából nincs a munkaerőpiacon rá kereslet, ugyanakkor, ha valahol mégis elhelyezkedik, akkor diplomásnak megfelelő fizetést kap itt, főleg a társadalomtudományok területén és sok olyan új szak területén látható ez, amely gombamódra szaporodott el az elmúlt években. Nem akarunk egyetlen szakot sem, hogy így mondjam, ceruzavonással vagy tollal bezárni, megszüntetni. Ez a fajta felsőoktatás politika, amely a hallgatókat érdekelté teszi abban, hogy hasznos, magas színvonalú, esetleg nemzetközi mércével ismérhető diplomát kapjanak, szép lassan távol tartja majd az ilyen kvázi diplomáktól a fiatalokat. Nos, ez sem megy azért egyik évről a másikra. Az, hogy a kormány és miniszterelnök úr, meg akár az én fejemben is ott van egy ilyen vízió, ez jó, hogy van, mert úgy érdemes napi vagy évi döntéseket hozni, hogy lássuk, hogy mifelé haladunk.
Nos, azzal érdemes számolni azért, hogy állami jogász és közgazdász finanszírozás jövő tanévtől nincs.
Én arra tippelek, hogy ez nem lesz jövőre.
Államtitkár asszony, számol-e a tárca a úgynevezett társadalmi mobilitással? Ezt azért kérdezem, mert emlékszem, amikor a Gyurcsány kormány talán 2008-ban a fejlesztési rész hozzájárulás címén tandíjat óhajtott bevezetni, akkor ezt egy népszavazással megakadályozták, és a miniszterelnök, a mostani miniszterelnök azt mondta, hogy a tandíj az több tízezer ember előtt vágja el a társadalmi felemelkedés útját. Egy hosszú időre hitelbe elköteleződés nem jár ugyanilyen hatással. Arra gondolok, hogy a szegényebb családok nem biztos, hogy belemernek menni a diákhitel kettőbe, bármilyen kedvező is a kondíciója.
Erre azt mondhatnám, hogy egy 2%-os kamatozású hitelt nem fölvenni, az nem okos döntés, hiszen a piaci kamat ennél lényegesen magasabb. Kétségtelen, hogy nem a legszerencsésebb időszakban történnek ezek a változások, akkor, amikor a legtöbb embernek a gondolkodása egy kicsit távolodik a hitelfelvételtől, mert hiszen a világgazdasági válság a hitelek felvételét negatív jelzővel illeti és joggal. Igen ám, de ez a hitelellenesség a közvéleményben, ez a igen magas kamatozású piaci hiteleknek szól és joggal, valamint a svájci frank hitelek idézték elő, amelyek egy kilátástalan spirálba taszították azokat, akik felvették, hogy csak törlesztik a kamatokat, a tőke pedig nem csökken. Ez egy 2%-os kamatozású, államilag garantált hitellel szemben nem képzelhető el. Ezért arra tudok mindenkit biztatni, hogy ezt bátran is nyugodtan vegye föl, ha olyan család van természetesen, amelyik tudja állni a költségeket, akkor ő megteheti, sőt, tegye meg, hogy kifizeti az önköltséget, de a szegényebb sorsú gyerekek nyugodtan, bátran forduljanak a diákhitelhez. Hozzá kell tennem, hogy a diákhitel egy konstrukció is, egy sikertörténet. Egész Európában úgy jegyzik, hogy sehol Európában nincs ilyen sikeres diákhitel konstrukció, holott annak nem 2% a kamatozása, és ez a diákhitel egy a megélhetését segíti a diákoknak, és nagyon sokan élnek is vele. A diákhitel 2 lényegesen alacsonyabb kamatozású, a visszatérítésére pedig évtizedek, legalább 2 évtized vagy még több fog rendelkezésre állni a fiatalnak. Amíg nem kap munkát, addig nem kell elkezdenie törleszteni, ezért azért nincs mitől tartania. Kétségtelen, hogy egy szokatlan új konstrukció, mert évtizedek óta azt szokta meg a magyar társadalom, hogy a felsőoktatásban való ingyenes részvétel az mint egy járandóság. Nem tudja tovább az ország ezt vállalni, és amint láttuk, ez nem is vezetett felelősségvállaláshoz. Tehát nem csak gazdasági, hanem morális kérdés is, hogy ez a jövő útja, hogy ki a saját költségeibe befektet. Számtalan ilyen példát tudunk a nagyvilágból, ahol igen, a felsőoktatási diploma szerzése egy befektetés a család részéről, amelyhez az állam segítséget ad nálunk a diákhitelen keresztül azon családok, azon fiatalok számára, akik ezt nem tudják megtenni. És könnyű eljutni a gondolkodás végén odáig, hogy ha ön úgy dönt, hogy diplomát akar szerezni, akkor befektet, fölveszi a hitelt, és amikor a diplomáját megszerzi, akkor a kezdő fizetése is, később a fizetése is lényegesen magasabb lesz, mint hogyha nem szerez diplomát. Most így értelmezzük ezt a befektetést és a felelősségvállalást, és az állam ebben mindenkinek segítséget nyújt.
És van az államtitkárságnak, vagy a kormány bármilyen szervének módja, eszköze nyomon követni, hogy kikből lesznek jogászok, közgazdászok, magyarán, hogy ne az álljon elő, hogy a jogász dinasztiák gyerekeiből úgyis jogászok lesznek, a gazdasági elit gyerekeiből meg úgyis közgazdászok lesznek, hanem hogy lehetőleg valaki más is el tudja érni ezeket a szakmákat, és idézőjelben ne csak tanár lehessen.
Ez egy kicsit kényes kérdés, mert ma az adatszolgáltatás olyan, hogy a családi háttérre csak nagyon közvetlenül lehet rákérdezni, illetve következtetni, de az egyetemek, az egyes karok és az egyes szakoknak a gazdái azért úgy pontosan tudják, hogy kik iratkoztak be, ezért figyelni fogunk erre. A felsőoktatási informatikai rendszer is sok segítséget fog ehhez adni, tehát áttételesen azért lehet majd ilyen adatokat kérni. De hozzáteszem, hogy a társadalmi mobilitás egy komoly érték, de az is egy komoly érték, amikor dinasztiák alakulnak ki. Amikor az apának a mesterségét, vagy hivatását, vagy tudományát folytatja a fia, meg a gyermeke, ez önmagában nem kerülendő dolog, az kerülendő, hogy ez bebetonozódjék, és valóban kiszoruljanak olyan feltörekvő fiatalok egy-egy pályáról, szakmáról, amelyben a szüleik nem próbálták ki magukat. Ezt jelenti számomra az egészséges társadalmi mobilitás, és ezt egy módon lehet biztosítani, hogyha valóban versenyvizsga alapján jutnak be a fiatalok, már pedig ez így van, fenntartjuk továbbra is a felvételi rendszer, amennyire lehetséges objektivitását, de arról azért nehogy már negatív jelzőt állítsunk ki, hogyha egy jogász professzornak a fia, aki az anyatejjel együtt szívta magába, szinte a jog iránti érdeklődés, szintén jogi pályára megy, vagy egy orvosnak a fia vagy lánya orvosnak megy, ebben nagyon sok pozitívum van. Hadd tegyem hozzá, hogy a pedagógus dinasztiáknak az erősítése is nagyon fontos cél, mert aki otthon azt látta, hogy mit jelent egy pedagógusnak az órájára készülni, a gyerekekkel hogyan kell bánni, a szülőkkel hogyan kell foglalkozni, és ezt megtanulja szinte észrevétlenül, ez komolyabb és fontosabb tudás, mint esetleg, mint amit az egyetemen vagy a gyakorlat során magába szív. De itt is hozzáteszem, hogy a vérfrissítés ezen a pályán is, és minden pályán szükséges, úgyhogy ezt a két célt együttesen kell követni. Tehát figyelni fogunk, figyelünk eddig is a mobilitásra, megpróbáljuk ezt nyomon követni, és közbelépünk, hogyha úgy látjuk, hogy valahol baj van. Minden rendszer irányítására ez jellemző, hogy a kitűzött célok érdekében kell meghozni az intézkedéseket, és menet közben beavatkozni, hogyha szükséges. Ezt természetes folyamatnak kell tartanunk. A legkorszerűbb minőségirányítási tudomány vagy gyakorlatok is pont ezzel kezdenek minden tanfolyamot, hogy terveznek a folyamatot, kezd el utána művelni, majd ellenőrizd, és hogyha szükséges, akkor avatkozzál be. Ezért nem zárom ki a korrekció lehetőségét. Nagy hiba is volna, hogyha úgy gondolnánk, hogy egy állandó szabályozással és elgondolással kell évekig irányítani a felső vagy a közoktatást. Ez is egy ilyen kettősség, tudja. az életünk tele van ilyennel, hogy egyrészt a stabilitást, a célok követését tűzzük magunk elé, és ezt kell követnünk, másrészt pedig figyelnünk kell a beválásra, a mindennapi történésekre, és változtatni is kell a folyamatokon, hogyha úgy látjuk, hogy valahol baj van. Hát ez egy ilyen feladat minden.
Mi lesz a nehéz, de a kezdetekor rosszul fizető szakmákkal? Mondjuk egy orvossal. Ők fizetni fognak a képzésükért? 6 év plusz 3 rezidensként, és akkor még mindig csak a minimálbért keresik.
Az orvosképzésben nem csökkent ebben az évben sem az államilag finanszírozott helyek száma, és a javaslatunk arra fog vonatkozni, hogy a jövő év se csökkenjen. Hiszen ugyan megkezdődött egy jelentős javítása az orvosok bérezésének, nagyon komoly munkát végzett ezen a téren az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szükség is van az orvosok életszínvonalának fizetésének az emelésére, mert itt igen nagy lemaradás van, de ha ez nem történne meg, és kivonulna az állam a képzés támogatásából, az nagy baj lenne, mert akkor valóban félő, hogy sokkal kevesebb orvos lenne, ugyanis egy orvosképzés jelenleg körülbelül 15 millió forintjába kerül a költségvetésnek, tehát ott igen magas lenne a felvendő diákhitel. Na most azért, hogy az orvosok ne hagyjanak el bennünket, akiket az állam kitanítat a költségvetési pénzből, erre találta ki az oktatási irányítás, illetve a kormányzat a hallgatói ösztöndíj szerződést. Így az orvosoknak is van arra lehetőségük, hogy mérlegeljenek, hogy tudják-e, akarják-e, vállalják-e az önköltséget fizetni, és akkor nincs kötelezettségük, csak ha diákhitelt vesznek fel, azt kell visszafizetni. Amennyiben ezt nem akarják vállalni, mert magas az összeg, és felveszik őket állami ösztöndíjas helyekre, akkor kínálja nekik az állam azt a szerződést, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a végzést követő 20 éven belül a képzés idejét meghaladóan kétszeresen annyi évig Magyarország javára fejtik ki a munkájukat. Nem feltétlenül rögtön a diplomaszerzés után, megkezdhetik ezt később is, azért van a 20 éves terminus. Ők tehát munkában adnak vissza majd az államnak valamit, ezt a rendszert bizonyára fent kell tartanunk mindaddig, amíg azt érezzük, hogy ez a bizonyos agyelszívás, ami megindult a nálunk jobb gazdasági helyzetben levő, azaz jobb fizetéseket biztosító országok részéről, amíg ez nem csökken.
Tanárképzésben mi lesz a helyzet? Ott ugyan nem jellemző az agyelszívás, ha csak nem mennek el az iparba dolgozni, de nélkülük sincs ország.
Bocsánat, nem
nélkülük értettem. Sincs. Tanárok nélkül sincs meg egy ország.
A tanároknál is az államilag támogatott képzések keretének a fenntartására fogunk javaslatot tenni a kormánynak, azonban pontos számításokra alapozva annyi tanárnak a képzését fogjuk javasolni, hogy állami ösztöndíjban részesüljenek, amennyire vélhetőleg szükség van. Ehhez olyan adatokra van szükségünk, amelyek jelen pillanatban még nem állnak rendelkezésünkre. E célból átalakítottuk a közoktatási informatikai rendszert, és a következő tanév első fél évében pontosan fogjuk látni a szakos beosztást, a nyugdíjazás előtt állóknak a számát, mert a tanárság az voltak éppen egy nagy hivatás, de mégis sok-sok ágra szakad, hiszen különböző szaktárgyakat tanítanak már a felső tagozatban és a középiskolában, ezért egy történelem tanár nem csereszabatos egy kémia tanárral, hanem kémia tanárokat kell képezni, mégpedig annyit, ahányra vélhetőleg szükség lesz a következő éveken belül. Ezt az informatikai rendszert sikerült úgy kifejlesztenünk, hogy ezek az adatok rendelkezésünkre fognak állni, és szándékunkban áll egy állami pedagógus kart nevesíteni, amelynek a létszáma természetszerűleg igazodik a gyerek létszámhoz, tehát ha több gyerek születne, adja Isten, hogy így legyen, akkor nyilvánvalóan az országnak több pedagógusra van szüksége, ha pedig kevesebbre, kevesebb gyerek, akkor kevesebbre. Így a tanárképzést mindenképpen egyelőre még államilag támogatott képzésnek javasoljuk, az óvónő képzést és a tanító képzést egyaránt, de ez sem kőbevésett terv, hiszen nem szabad arról megfeledkezni, hogy jövő szeptemberben indul a pedagógus életpálya modell, amely lényegesen jobb anyagi helyzetet teremt a pedagógusok számára, és meglátjuk, hogy mennyivel lesz vonzóbb, mennyivel fognak többen jelentkezni. Az én fejemben egy olyan gyönyörű szép álomkép él, hogy előbb-utóbb el fogjuk érni azt, amit Finnországban tapasztaltam, hogy egy tanárképzési helyre tízszer annyian jelentkeznek a finn felsőoktatásban.
Finnországban a tanár csak tanít, nem adminisztrál. Ott egy nagy kisegítő személy, segítő személyzet van mögötte.
Igen, tudom. Hát azért tudom, van folyamatban a az oktatási rendszer átalakítása, hogy a tanár azzal foglalkozzék, amivel kell. Tudatosan igyekszünk csökkenteni az adminisztrációt. Egyébként higgy el, többször utána néztem, a tanári adminisztrációnak, amit sokszor túlterhelésnek éreznek a tanárok, több mint 90%-a pedagógiai jellegű adminisztráció, ami nem küszöbölhető ki. Éppenséggel mondjuk a törzslapot kiállíthatja valaki más, és arra kell törekedni, hogy ahol van iskolatitkár, azt tegye meg, az osztályfőnök még csak ellenőrizze és írja alá. Nagyon kevés olyan kifejezetten adminisztrációs munka van, amelynek nincs pedagógiai vonatkozása, de egy óravázlat készítése, egy gyerek fejlődéséről jegyzetek készítése, a tantervel kapcsolatos írásbeli munka, az nem spórolható meg.
Hírek következnek, innen folytatjuk. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár az Aréna vendége.